Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Szent Antal ünnepe június 13-a. Részben ennek jegyében hangzik el a mai műsor. Egy olyan itáliai ferences remeteségbe látogatunk el, ahol három nagy ferences szent is lakott, cellája van ebben a remeteségben, Szent Antalnak, Szent Ferencnek és Szent Bonaventúrának. De nem csak a három szentről nevezetes az a hely, hanem három boldog rablóról is, akiket Szent Ferenc tanácsai nyomán szelídítettek meg az itteni barátok. Varga Kapisztrán atya, a kalauzunk, umbriai táj, gyönyörű hely. Monte Casalei remeteségben vagyunk, Perugia és Cesane között. Varga Kapisztrán atya a vezetőnk.
Valóban az Appennineknek egy gyönyörű helyén vagyunk. Itt a remeteségben, ami a Tevere vagy a Tiberis völgye fölött körülbelül 700 méter magasságban van, senki nem gondolná, hogy ez itt valamikor úgy számított, hogy egy fontos és forgalmas országút mellett helyezkedik el. Vagy. Mégpedig azért volt ez az út fontos, mert a Rómába menő zarándokút is itt ment keresztül, illetve az Appennineket Rómából északkelet felé itt lehetett keresztül szelni, ezen a völgyön keresztül. A településnek a neve Monte Casale, valószínűleg a Monte della Casa del Sale, sóházhegy. Nyilván tehát a sószállításnak is volt itt valamiképpen szerepe. Itt van egy rövid ismertető is, hogy egy korán, egy 11. században már egy erőd létezett itt a hegyen, amit aztán leromboltak, és akkor utána itt a kamalduliaknak volt egy kis remeteségük, illetve nem is remeteség volt, ez nem kamalduli remeteség a szónak abban az értelmében, ahogyan egy majd kamalduli kolostor kinéz, hanem egy kis ispotájuk, mégpedig, amint említettem, a vendégutazók és a szegény zarándokok ellátására, hiszen 1211-ig leprozóriumként is működött ez. Lepra igen gyakori betegség volt abban az időben, és tulajdonképpen ez az, amit a ferenceseknek adtak azután át.
1212-től itt olvasom a dátumot.
13, igen, itt. Na most az azért érdekes, ezt a Città di Castellói püspök adta így a testvéreknek.
Egyébként 706 méter magasan vagyunk tengerszint
igen,
fölött.
Igen. Ami itt nekünk érdekes az ennek a remetességnek a kapcsán, hogy a Szent Ferenc által alapított remetességekből, aminek a száma azért elég nagy, egy olyan körülbelül 6-7 olyan helyen van, ahova a kamalduliaknak valamilyen köze van. Tehát ahogy ez egy hospícium, tehát egy ilyen zarándokház vagy kórház-szerű épület lehetett, vagy egy gangrína, tehát egy birtokközpont, vagy például látunk olyan régi metszeteket, ahol például Porciunkulát úgy mutatják, mint egy kamalduli kolostor, tehát hogy minden testvérnek külön kis cellája volt, és a remeteségekben valóban külön cellája is volt minden testvérnek, és hát még hozzá kell tenni, hogy nagyon közel vagyunk egyébként Alvernához.
Ahol a stigmákat kapta Szent Ferenc.
Igen, és hazafelé jövet, már mint úgy, hogy a stigmatizáció, tehát 1224 szeptembere után, Assisibe való visszatérések közben ezen a helyen is megpihent.
Erre emlékezik, gondolom, vagy emlékeztet az a szép Szent Ferenc szobor, amely itt a hegyoldal egyik kiszögelésében az út mentén áll. És igen. Gyönyörű kilátás van Szent Ferenc szobra helyéről, az előbb fölálltunk Szent Ferenc mellé.
Igen, tulajdonképpen itt egy parkoló van. A háznak, vagy a templomocskának, vagy a helynek a történetéhez hozzátartozik, hogy a testvérek addig 1268-ig maradtak itt Monte Casale-ban, amíg föl nem épült a Szentszepulchrói kolostor, akkor lehúzódtak oda, tulajdonképpen Monte Cassale oda tartozik, és akkor utána harmadik rendi bűnbánók lakták ezt a kolostort.
Ez mit jelent? Tehát a mai világi rend, az akkori harmadik rend, úgy hívták harmadik rend, tehát világiak számára?
Igen, tehát azért a világi rendnek a korai időktől kezdve két ága volt. Az egyik az, amikor valaki megmaradva az eredeti családi adottságaiban, környezetében élt. Másik ilyen lehetősége a szabályozott harmadik rend volt. Tehát ez azt jelentette, hogy valamilyen közösségben, tehát ezek férfi, illetve női közösségek voltak, más néven a középkorban ezek a más kiinduló pontból, de lelki vezetés szempontjából a beginák vagy begárdok tartoztak nagyon sokszor valamelyik szerzetes rend, domonkosok vagy ciszterciek vagy ferencesek lelki irányítása alá.
Ezek a beginák a jómódú özvegy hölgyek?
Nem okvetlenül jómódú özvegy hölgyek, de azért a társadalomban, az európai társadalomban is mindig úgy volt, hogy nők többen voltak, hát kevesebbet háborúztak például, tovább éltek, tehát többen maradtak pártában is. Volt egy ilyen társadalmi, szociális...
De mindenképp magányos hölgyek.
Egyedülálló pártában maradt, vagy megözvegyült nők voltak a beginák, akik azért vallásos életet éltek, nagyon sokszor megtartották a maguk külön egzisztenciáját is, úgy értve, hogy egy külön háztartást vezettek, és a többi, de voltak olyanok, akik aztán így közösségben éltek. És 1531-től azután kapucinus testvérek laknak itt, mind a mai napig. Két korszak a nagy szekularizációs időszak, ami Itáliában volt a 19. században, ez kevéssé ismert nálunk, hogy ilyen is volt, 1810 és 30 között, illetve...
Gyakorlatilag feloszlatták a rendet, ugye?
Nem csak a rendet, minden rendet.
Igen.
A napóleoni háború következtében, és 1872 és 94 között, ez pedig ugye az olasz egyesítésnek a...
szabadkőműves időszaka.
Igen, ez az időszaka volt, így van.
Hagyj kérdezem még meg, mielőtt visszatérnénk konkrétan a helyhez. Igen. A remetesség és a többi ferences kolostor között mi a különbség? Tehát mi a remetesség?
Hát Szent Ferencnek kezdettől fogva igen nagy dilemmát okozott, hogy mi is az ő hivatása. Azt ő teljesen világosan látta, hogy úgy mondhatnánk, hogy magával ragadta, megragadta az Isten iránti szeretet, Jézusnak a szeretete, annak a megtapasztalása, de hogy ez mit kíván, milyen életformát kíván a számára, ez nem volt egészen világos. Azt látjuk az életében, hogy úgy mondhatnánk, hogy visszavonult és aktív időszakok váltakoznak az életében, de tudjuk jól, hogy Szent Klárát és Katáni Pétert kérte meg egyik alkalommal, hogy imádkozzanak, hogy az Úristen mutassa meg neki, hogy csak visszavonultan, remeteként kell élnie, vagy pedig a világban járva. És Szent Klára is, meg Katáni Péter is azt a választ küldte nekik imádkozva egy magányos helyen, hogy... az Úristen nem magadért küldött csupán, hanem mások lelki üdvéért is. Ekkortól Ferenc számára világossá vált, hogy akkor nem vonul pusztán remeteségbe. Ne felejtsük el, hogy ez az időszak, illetve a 12. század, tehát Szent Ferenc születésének a százada, a nagy remete mozgalmaknak az időszaka volt, amelyeket ilyen visszahatásként értelmezhetünk. A klünyi, adott esetben bizonyos szempontból a ciszterci mozgalom is ez volt, de ott is hatalmas kolostorok jöttek létre, tehát a nagy, több száz fős kolostorok, bizonyos értelemben személytelen világa.
És nagyon hierarchizált, gondolom.
Igen, és ezzel szemben Szent Ferenc pedig egy ilyen teljesen normális, családias életet gondolt el. A remeteségeknek adott regula, vannak kutatók, akik úgy tekintenek rá, hogy ez egy nagyon ősi életforma vagy életmód, ami azt mondja, hogy négyen vagy haton lakjanak együtt egy remeteségben csak, és abból kettő vagy három legyen, aki az gyermek, és kettő vagy három, aki az anya. A gyermekek, akik csak az imádságnak szentelik magukat, ők ne találkozzanak másokkal, hogy ne zavarják az imádság idején őket. Az anyák pedig gondoskodjanak a gyermekekről, és azok fogadják azokat, akik hozzájuk érkeznek, és hogy megvalósítsák a szegénységet, meg az egymásra utaltságot ezekben a körülmények között is, hogy a gyermek, hogy akik a gyermek szerepében vannak, szegény kisgyermek módjára alamizsnaként kérhetik anyjuktól, amire szükségük van. Na most ez a leírás, hogy vannak, akik otthon maradnak és imádkoznak, mások meg dolgoznak, vagy előteremtik a javakat, ez megegyezik Jacques de Vitry-nek az 1216-ból származó leírásából. Jacques de Vitry egy kanonok, majd püspök volt, aki a Szentföldön is megfordult, éppen abban az időben, amikor Szent Ferenc is ott járt, és valamiképpen azt az életformát, amit látott Szent Klára, illetve a testvérek részéről, a századának a nagy reménységeként írja le, és éli meg.
Na most, egyébként ez a század az, amikor a karmeliták is elindulnak a Szentföldön, nem?
A karmeliták is a Szentföldön, így van, tehát az egy kicsit más út lesz, ahogyan Európába kerülnek, és ugye a Karmelhegyén sokkal inkább tudtak különálló, szétszórt remete életet élni, egy remete telepeken. A ferences remeteség ebben azért egy kicsit más, tehát hogy valamennyire egymás közelében voltak. Barlangjaik, celláik, mikor, mit tett lehetővé az adott helynek a természetes építőanyagai.
És voltak, akik egy életen át a remetességekben élték meg a ferences hivatás, és voltak, akik lent a városok szélén, központja fele, ferences kolostorban a ferences életüket, vagy pedig ezek váltakoztak?
Is. Mindenre látunk példát. Nagyon jó példázza ezt a kérdést egyébként, vagy ezt a folyamatot is igazából a rendnek az életében az, hogy 1268-ig maradtak itt a testvérek, akkor készült el a városbeli kolostor. Na most ez nem pusztán azt jelentette, hogy na ők akkor szépen bementek a városba, hanem nagyon érdekes, hogy ez a folyamat elkezdődik az 1230-as években már. Például ismerjük, hogy Bolognában is a testvérek a városon kívül laktak, és nem ők kérték, hogy bemessenek a városba, ők nem akartak bemenni, hanem az egyetem, meg a városi polgárok kérték, hogy nekik túl kényelmetlen, hogy nekik ki kell járkálni a városon kívül, hogyha prédikációt akarnak hallgatni, meg hogyha gyónni akarnak, és ezért kérték, és akkor az akvileiai pátriárka megengedte, hogy beköltözhetnek a város belsejébe a testvérek. De ugyanezt a folyamatot látjuk egyébként a forrásokból kirajzolódni Magyarországon Esztergom esetében. Úgy tűnik, hogy hasonlónak lehetünk tanulni Pozsony, illetve Sopron esetében is, ahol a város szélén telepedtek meg, és a város tulajdonképpen körbenőtte őket. Másrészt pedig a polgárságnak a lelki igénye volt az, ami behívta a testvéreket a városba. Na most, ha be fogunk menni a templomba, azt látjuk, hogy egy tündéri, kicsi templom, környékbeliek ide járnak misére, de tulajdonképpen nem kellett itt nagy templom, mert egy remetességhöz azért ritkán jönnek sokan. A testvéreknek meg annyi kell, amiben ők beférnek, meg a zsolozsmát elimádkozzák. A városokban viszont a prédikációt hallgatni, misére jönni, és a többi...
Nagy csarnok templomokra volt szükség,
és úgy hívták ezeket a templomokat, hogy Ecclesia Conventualis, tehát, hogy a konventhöz, a szerzetesi házhoz tartozó templom. És tulajdonképpen, amikor a rendtörténetben, a későbbiekben emlegetik a konventuálisokat, mint akik elvilágiasodott életformát élnek, az eredetileg nem azt jelenti, hogy egy laza fegyelmű, vagy nem tudom én, a szerzetesi életet immelámmal élő testvérek, hanem akik bekapcsolódtak a városi lelkipásztori munkának a végzésébe. De ez egy igény volt, ez egy történelmi igény, mert ha belegondolunk például, ha valaki ismeri a magyar történelmet, és tudja, hogy Pestnek a pesti főplébánia templom volt az egyetlen plébánia templom.
Igen, a belvárosi templom, mai belvárosi templom.
Vagy Budán egyetlen, adott két plébánia volt a magyaroknak, meg a németeknek külön, de hát volt két plébánia. Tehát, hogy ez teljesen más szisztém volt, és akkor bejönnek a szerzetesek, és ez okoz majd az 1240-es évektől kezdve komoly konfliktusokat, hogy a ferencesek bekapcsolódnak a lelkipásztori munkába, és hogy hát hogy, hát ilyen nem volt korábban, hogy szerzetesek lelkipásztorkodnak. És ez két területen mutatkozik aztán meg, a plébániai lelkipásztorkodásban, illetve az egyetemi és iskolai oktatásban, mert az is, ugye az a klerikusoknak volt fönntartva, és a kérdés az, hogy a szerzetesség mindig a laikus világba tartozott, és hogy ilyen értelemben volt ez nagy kérdés abban az időben, hogy akkor hogy tagozódjék be? És akkor ezek ilyen helykeresések voltak tulajdonképpen az egyházon belül, hogy hát akkor mi is a dolguk, mit kell csinálniuk, gyónthathatnak-e, érvényesen náluk a húsvéti gyónás, vasárnapi misé hallgatásnak eleget tesz-e az, aki... Persze ezek már ilyen temetkezhetnek-e oda, vagy egyáltalán hogy legyen.
Tehát itt érdekek ütköztek, de gondolom az egyház, a pápa, amikor mérlegelte a ferencesek pasztorációs tevékenységének az elindítását, akkor az emberek lelki üdvét nézte, mi az érdeke a népnek, a polgárnak, a városi embereknek.
Pontosan erről van szó, tehát a negyedik lateráni zsinat, amit úgy szoktak emlegetni, hogy a pasztorációs forradalom 1215-ben, ugye az egyház ma érvényben lévő öt parancsából kettő akkor született. Évente áldozzál és gyónjál, tehát a szentségek vétele. Ez olyan ritkaságnak számított, hogy Giordano Giano leírja a krónikában, amikor a testvérek az Alpokon átkelve mentek Németországba, és áldoztak vasárnap a misén, akkor az ottani emberek megcsókolták a lábuk nyomát, mert azt mondták, hogy ti valóban szentek vagytok, ha mertek áldozni. Ugye ezek után, tehát a pápaság, a pápa ezt forszírozza, a szentségi pasztorációt, hogy járuljatok a szentségekhöz.
Ki ez a pápa?
Hát nyilván harmadik Ince pápa idején történt, ezutána pedig végig harmadik Honorius pápa következik, majd Hugolino bíboros 9. Gergely, aki aztán teljes gőzerővel arra törekszik, hogy bevonja a ferenceseket is ebbe a lelkipásztori munkába. Ez összefüggésben van nagy politikai szempontból a pápaság primátusának, illetve joghatóságának egy másfajta értelmezéséhez, zárójel bezárva. De tulajdonképpen, amikor Szent Antal szenti avatja a 9. Gergely pápa, egy új ferences szent típust, a rendnek a második szentje, egy új ferences szent típust kanonizálott, a tanult, művelt prédikátort, aki aztán bent a városban van. Azzal együtt, hogy Szent Antalnak itt is, itt van a cellája.
Kövezett lejtőn megyünk a hegyoldalba épült szép épületegyüttesbe, lépünk be.
Mi a templomon keresztül fogunk bemenni a kolostorba is. Kolostornak van egy másik bejárata is, és ahogy itt belépünk, egy lépcsőn megyünk le egy előcsarnokba, és azután itt van egy felirat, latinul balra, azt mondja, hogy akkor magyarul mondom inkább, latinul van, hogy itt három szent lakott, Ferenc, Antal és Bonaventura, itt három kegyetlen rablót, mint szent fejezte be az életét. Sokan éltek itt tiszteletre méltóan, ezért tehát boldogok, akik itt laknak a te házadban, Uram.
három szent, három rabló, nem ugyanaz a három személy, hanem...
Majd be fogunk menni a kolostornak egy részére, és akkor ott a három rabló történetét majd el is mondom. Itt lépcsőkön lejöttünk, az a templomocskának az előcsarnoka, és most lépünk be ide a templomba.
Pici-pici kis templom.
Ami érdekessége, hogy a mai formáját 1500-ra nyert el, és nem tudjuk pontosan, hogy ezt a szobrot-e, vagy pedig más erekjéket hozott ide valahonnét Szent Ferenc, mégpedig, hát ez a szobor egy nagyon régi 13. vagy 14. századi polikrom szobor, diófából készült, és van egy olyan hagyomány, hogy ezt hozta ide Szent Ferenc, valahonnét, máshonnét, vagy pedig van egy olyan, hogy magából, az akkor már romos várból, a Montecassálei várból hozta le ide az erekjéket, amelyeket itt tisztelünk. A berendezés egy tipikus kapucinus templomocskáé. Hát aztán ilyen érdekesek persze, amiket itt látunk, a nyitott tetőszék, azután ez a gyóntatószék itt, ami falba mélyítve, ilyen érdekeske. Az oltár mellett nyílik két ajtó, és amögött találjuk magát a szerzetesi kórust. Nem tudom, hogy be tudunk-e menni, megnézzük.
Olyan pici templom, hogy egy ilyen 20 ember fér el benne. Jó napot kívánok, magyarok!
Na, hát nem gondoltuk, hogy a kapuszra
megkérdezik.
Honnét jöttek?
A Bokonyból. Én meg Budapesten.
Na jó, és hányan vagy a ketten?
Kettet.
És itt járják ezt a
Albernai utat? Dovadolából indultunk.
Honnét?
Dovadola.
Aha.
Bolognáig jöttünk vonattal.
De direkt Szent Ferenc ösvényét járják be?
Igen.
Két magyar hölgy köszönt ránk itt a Montecassálei kicsi templomban, turista vakancsban, és járják a Szent Ferenc útját. Ugye, szabad a nevüket?
Felegvári Klára.
Monori Adrien.
Honnan, hova és miért?
Mi Dovadolából indultunk, és Assisival készülünk. 13 nap alatt szeretnénk megjárni. Tehát körülbelül minden nap olyan 20-30 kilométer között megyünk.
Hova való tetszik lenni?
Én a Bakonyból, Csesznekről származom.
Csesznekről. Ön?
Én Budapestről jöttem, a 12. kerületben lakom a fiammal, és hát az utam tulajdonképpen sok minden miatt. A férjem meghalt, a nagynénémet hiányolom, és egyszerűen a meggyúvást keresem itt is.
És hogy találtak egymásra, mint zarándoktársak?
Hát véletlenül, a vonaton tulajdonképpen.
Tehát mind a ketten elindultak ugyanerre az ösvényre?
Ugyanerre az ösvényre, és nem is ismertük egymást.
Hát ez egy csoda, nem?
Az is sok minden csoda történt már az úton. Beléptünk egy templomba, pont akkor szólalt meg egy harang.
És pont egy magyar ferencessel is találkoztak.
És igen, szóval ez egy...
Na. És akkor még egyszer honnan is indultak?
A Dovadoláb onnan indul ki, tulajdonképpen ott van egy templom, ahol megkaptuk a pilger...
Az zarándok igazolványt?
Igazolványt. Hát tulajdonképpen onnan 300 körüli kilométer az, amit Assisig meg kell tennünk. Hát mi ezt az utat találtuk, de ez ide el lehet jutni Firenzén keresztül is, de az igazi kiinduló pont az Dovadola.
És ön miért indult útnak, és honnan tudott róla, hogy van ez az út?
Hú, én már régen gondolkodtam ezen, és kerestem, hogy merre, hogy hova, véletlen.
Tulajdonképpen a negyedik zarándok után kétszer voltam már Jakobsvégen.
Komposztella fele?
Komposztellán gyalog, és tavaly meg biciklivel.
Találkoztak-e más zarándokokkal útközben?
Ja, hát persze, hogyne, persze.
További jó zarándoklástok. Kapisztán, hogyha visszatérünk, akkor ebbe a gyönyörű kis templomocskába, aminek van egy mellékkápolnája.
Hát itt egy irgalmas Jézus kép, illetve egy nagyon szép régi keresztre feszítésenet, és akkor itt a szentében, ugye azt mondja, hogy, tehát, hogy ez az Isten szülőnek ez a csodatévő szobra, hogy a Montecassálei várból van, és akkor itt belépünk az oltár mögött, kis oratóriumba, illetve...
A kicsi szentély hátulján nyílik egy ajtó a oltár mellett, és itt vagyunk, ez a kórus imának a helye, ugye?
Igen, tehát a testvérek itt végezték, illetve végzik a zsolozsmájukat. Ez azért érdekes, mert ez a pici templom berendezés jól mutatja azt, hogy igazából milyen is volt egy templom, vagy egy szerzetesi templomnak a berendezése. Hogy a szerzeteseknek külön megvolt a néptől elválasztott templom része. Nyilván itt ez egy fallal is és ajtóval, még a hőmérséklete is más. Értelemszerűen itt van a kellett keletre néző ablak. Egyrészt itt középütt, itt látjuk a hatalmas pulpitust, amelyeken fönt van egy misszálé, szíjjal fölfogva, éppen az időszaknak megfelelően. Buongiorno, padre.
Buongiorno, padre.
Io sono Nicola, frate Nicola.
Egy nagyon kedves kapucinus atyával ismerkedtünk meg, folytatjuk.
Egyrészt itt ezt a pulpitust csak azért említem meg, mert jól lehet látni, hogy fönt látjuk a Zsoltáros könyvet nagyban. Ez egy 1700-as évekből származható nyomtatott könyv, alatta pedig...
Nem egy zsebkönyv,
körülbelül hát fólió nagyságú, tehát ez azt jelenti...
Az egy méret a fólió? Hát igen, 45 centi magasságú könyv.
És alul aztán például a Szent Bonaventura ünnepéhez, a Zsolozsmának a többi részei vannak kinyitva, hát ez így működött, aztán előtte van egy nagyon izgalmas mécses, egy kétlyukú mécses, hogy úgy mondjam, ez világította meg, és ki van téve föléje az Alleluja, a húsvéti időben, illetve utána azon, különben nagybőjti időben mást imádkozunk. Körbe a falon keresztút van, de itt voltak olyan Szent Ferenc életét ábrázoló képek is még. Egy nagyon érdekes kép ez, az oltár kép fölött látjuk. Szent Ferenc igazából iszik Jézus oldalsebéből. Ez bizonyos értelemben olyan nagyon furcsának tűnhet nekünk mai ésszel, vagy mai szemmel. Ez egy 17. századi kép. Ugyanakkor pedig azt kell mondanunk, hogy nagyon eredeti megragadása Szent Ferenc lelkiségének. Azt kell mondani, hogy kulcs hozzá, hogy Jézus szenvedéséből való részesedés. Jézus ugye magához öleli, ez a barokk művészetbe belefér egy ilyen fajta képi ábrázolás, de a számunkra ez sok. Honnét merítette Ferenc az erőt? Mi volt az ő lelkiségének a kiinduló pontja? Jézus szenvedése. Nagyon korai időktől kezdve az egyház tanításában, dogmatikai tanításban megjelenik, hogy a Jézus oldalából folyó víz és vér két szentséget jelent. Ma is imádkozunk, a liturgikus szövegünk benne van, hogy a Jézus oldalából víz és vér fakadt, és megnyitotta, az egyház ezzel jött létre.
Tehát a keresztség és az eukarisztia?
A keresztség és az eukarisztia, a szentségek. És tulajdonképpen, hogy Ferencnek ez a személyessége, a személyes vallásossága, a szentségekkel, és itt vagyunk megint, amiről beszéltünk, a szentségi pasztoráció, a szentségekhez való kapcsolódása, és Jézus személyéhez való kapcsolódása.
Csodálatos. És több olyan ábrázolást láttam Magyarországon is, ferences templomokban előfordul, amikor Krisztus egyik kezét kiszabadítja a keresztről, és a keresztövében álló Szent Ferencet átkarolja. Hát itt is ehhez az ábrázolás családhoz tartozik ez a kép, de fantasztikusan
ez egy föltámadott Krisztus. Ez a föltámadott Krisztus. Tehát, hogy itt ebben benne van az a reménység is, és úgy látom, mintha Szent Ferenc maga is stigmákat, viselné már a stigmákat, legalábbis a kezén lehet látni. Tehát, hogy ez a reménységnek egy ilyen beteljesedett reménység, és ugye hát Szent Ferenc miután megkapta a stigmákat, itt is megpihent. És leírják például a Szent Ferenc sebhelyéről szóló elmélkedések, hogy teljesen elgyötörtnek, és ugyanakkor nagyon boldognak látszott. Erről beszéltünk Calverna kapcsán, hogy Szent Ferenc nagy és sok szenvedés után kapta meg a stigmákat, de tulajdonképpen válaszként kapta azokra a lelki küzdelmeire, amelyeket akkoriban élt át. És ez a válasz nyilván abban is megmutatkozik, hogy Krisztus, a föltámadott, mindig a sebei révén azonosítható be. Tehát Szent Tamás nem véletlenül akarja megérinteni, mert ez a sebek azok, amelyek bizonyítják, hogy aki szenvedett, azt támadott föl, nem másról van szó.
A kórus. Igen. Normálisan azt gondolja az a tájékozott ember, hogy a kórus a bejárat fölött, ahol az orgona a van. Igen. És itt látni, hogy mi a kórus eredetileg.
Ez a szerzetesi kórus, hogy nem véletlen,
egy
hogy...
külön terem, a templomhoz kapcsolódóan.
Hogy a szerzetesi kórus, tehát hogy
az imádság
az
helye.
Ahol a közös imádságot, tehát meg a Zsolozsmát ugye nevezték karimádságnak is, tehát vagy kórus imádságnak, vagy kórus kötelezettség, ugye, tehát hogy amit
mert közös, hogy kórusban mondják.
Így van.
Közösen mondja.
Igen.
Szent Bonaventura cellájában vagyunk éppen.
Igen, Bonaventura bejárta a Szent Ferenc által lakott helyeket. Ő a maga fizikai valójában is meg akarta tapasztalni azt, ahol élt, tehát azt a környezetet. És Szent Bonaventura egész különösen írta meg Szent Ferencnek az életét, mégpedig úgy, hogy olyan történészek, akik csak az adatokat ismerik, vagy tudják, mint például 1960-as, 70-es évek, Bonaventura írása semmire nem használható. Igen ám, de Bonaventura nem egy olyan történetet mond el, hogy kronológiai sorrendben. A legendának két része van, egyébként az első négy fejezet az a kronológikus sorozat, és akkor utána folytatja egészen más szempontból is. Igazán úgy tűnik, mintha a modern lélektan sietne segítségünkre, amelyik arról beszél, hogy egy élet, megkülönböztethetünk életutat és élettörténetet. Életút, ami tényleg valaki, szóval az egyik a kettő közül, maradjunk ennyibe, ami tényleg kronológikusan történik valakivel valami. De ha például tudnánk azt, hogy amikor mettől meddig, hány órától hány óráig tartózkodott itt Szent Ferenc, mit evett reggelire, mit ebédre, mit imádkozott, vagy hogyan, ismernénk-e jobban, hogy belelátnánk-e jobban is? Azt gondolom, hogy nem. Bonaventura azonban a belső lelki útját rajzolja meg, hogy mi történt vele, hogyan fejlődött lelkileg. És az a helyzet, hogy ez az életút, élettörténeti munkával foglalkozó pszichológiai kutatások arra mutatnak rá, hogy mindig, amikor elmondunk valamit, valamilyen szempontból megkonstruáljuk az életutunkat. Az adott pillanatban bennünket foglalkoztató témákat gyűjtjük össze az életünkből is, és hogy ez minden emberrel mindig így van, amikor az életéről beszél. Gondoljunk arra, hogy például valaki teljesen bele tudja magát lovalni abba, hogy mennyi baj értem, mennyi szomorúság, mennyi nyomorúság. És hogyha rákérdezünk, hogy örömöd nem volt ebben az életben, hogyha nem beteg emberről van szó, nem betege ennek a szomorúságnak, tehát azért volt örömöm is. És tulajdonképpen lehet, hogy például tudunk embereknek segíteni is ezzel. És pontosan erről van itt szó, hogy Szent Bonaventura a lelki élet, a lelki életi út szempontjából rajzolta meg Szent Ferenc életét. Na most, miért kulcskérdés ez? Azért, mert hogyha beszélhetünk arról, hogy a Szent Ferenc jelenség, mint hogy Krisztus jelenségről beszél a teológia, mert beszélhetünk Szent Ferenc jelenségről is, a kérdés az, hogy ez életben tartható-e? Megismételhető-e? És ha igen, akkor hogyan? És sokan azt gondolták, hogy hát úgy, mint amit itt is látunk, hogy akkor csupasz deszkán alszunk, durva darócba öltözködünk. Persze világos, hogy van egy igénytelen életforma, de ez megvalósítható-e minden körülmények között? És azt mondjuk, nem. A másik oldal azt mondja, hogy mi az a belső, lelki, személyes, személyiségbeli összetévője a ferenci eszmének a megvalósításának, akkor azt én nekem le kell vonnom, tehát azt ki kell hámoznom azokból a történésekből, amik történnek az életében, rá kell néznem. Mi volt az ő lelki útja? És hogyha én azt a lelki utat járom, akkor valószínű, hogy tényleg a nyomába tudok lépni, még akkor is, hogyha nem gyallatlan deszkán alszom.
Tehát akkor nagyon korszerű volt Szent Bonaventura, ezek szerint rojóval megelőzte korát tulajdonképpen, nem?
Igen, és egyáltalán nem véletlen az, hogy évszázadokon keresztül Bonaventurát tartották az életrajzírónak. Tehát sokan azt mondják, hogy meghamisította, megmásította, meg megváltoztatta, meg mit tudom én, mit csinált Szent Ferenc rajzával. Ez nem így van.
Inkább a dolgok leglényegére koncentrált, és így adta vissza az igazi Ferencet.
Igen, és pontosan megmondja igazából az elején is azt, hogy hát ő itt el fog térni a kronológiai sorrendtől, de hát pontosan ismerjük ezt a jelenséget, amikor valaki megkonstruál egy élettörténetet egy megfelelő szempont alapján.
Szent Bonaventura, itt van egy kis táblakép róla, bíboros volt, az első ferences bíboros, bíborosi kalapban írja a Szent Ferenc életrajzát. Vajon bíboros lehetette már, amikor járta végig a remetességeket és gyűjtötte az adatokat?
Nem bíborosként, amiután bíboros lett, ez eléggé közel a halála előtt lett azért bíborossá kinevezve, akkor generális volt, jó mondjuk 1254-től volt generális, és a 60-tól 63-ig írta a legendát, tehát és a 72-ben lett bíboros, amikor itt volt, valószínűleg nem bíboros volt, mert abban az időszakban inkább Itália más részén, vagy Provence-ban és Dél-Franciaországban, a Lyoni zsinatra való előkészületként arra felé tartózkodott.
Na, hagyjuk el most ezt a cellát, gyönyörű kis ajtaja van Bonaventura cellának. Bemegyünk Szent Antalhoz, Szent Antalnak is körülbelül ekkora kapuja, de egy pár centivel keskenyebb az ő cellája, ajtaja.
Egy ugyanolyan cellát látunk itt.
Itt is van egy takaró,
igen,
egy daróc takaró.
Biztos, hogy volt itt Szent Antal, és ez az, amit mondtam az előbb, hogy egy útípusú szent, a prédikátor, aki azonban időről időre visszavonul, és hát Szent Antalnak azt a rejtett életét kevesen ismerik, amit a rendbelépése után töltött. Tudjuk, hogy Szent Antalt a marokkói vértanú testvérek holttestének a haza vitele, vagy hazahozatala érintette meg, hogy kik voltak ezek az emberek, akik átmentek Marokkóba.
Ágostonos szerzetes és teológus volt, fiatalember, és úgy érezte, hogy valami többre van szüksége, és szeretett volna vértanú lenni, misszionárius lenni, ami nem jött össze neki, de mégis a legnagyobb misszionáriusok egyike lett.
Igen, és akkor belépett a rendbe, de senki se ismerte, hogy kicsoda. És rejtettségben élt hosszú éveket, konyhai munkát végzett, meg ilyen dolgok voltak rábízva, és hát egy eléggé faramúci helyzetben derült ki az ő tehetsége, képezettsége, prédikátori képessége. Egy papszentelés alkalmával, vagy után, nem is tudom pontosan, valami püspök látogatásakor kellett prédikálnia valakinek, és sorra lemondták a nagy neves prédikátor.
Tehát beugrott valakik helyett.
Igen, és azt mondták, hát ezt az Antal testvért nem ismeri senki, nem lesz belőle bukás. Tehát mindegy, hogy bukik-e vagy nem, hát a konyhán
értenem kár
dolgozni. És akkor hát mindenki elámult, és akkortól kezdve lett nagy prédikátor, úgyhogy...
Gyakori ábrázolás a Szent Antalnak, hogy fogja a kis Jézust, és a Szentíráson átsorog a kis Jézus.
És ne felejtsük el a liliomot sem. Szent Antalnak volt egy látomása idős korában, egy óriási diófánt készítettek neki, egy különálló cellát. És pedig azért, mert olyan betegsége volt, hogy azt a közösségben nehéz volt.
El kellett különíteni?
Igen, igen. És ott volt neki, tehát azt kell mondani, hogy a szenvedések közepette tulajdonképpen a látomása. Azért fontos itt a diófa is, tehát ott a cellája természetben, és akkor a Szentírást olvasgatta, és közben jelent meg neki a szűzanya karjának is Jézussal. Na most tulajdonképpen ez egy hármas jelentést hordoz, hogy Isten hogyan közli magát. Igazán a lilium az bármilyen más helyett állhatott, növény helyett, tehát a természeti környezetet kívánja jelezni, hogy Isten először is kinyilatkoztatja magát a teremtett világ által, a természet által. Az szól hozzánk, ez az ős kinyilatkoztatás. Azután Isten szól hozzánk a Szentírásban, az igéje által, ezt olvasta. És utána Isten szól hozzánk megtestesült igéje, Jézus Krisztus által, akit Mária, az egyház képe nyújt nekünk. Tulajdonképpen egy ilyen teológiai valóság megjelenítése Szent Antal életében, ami nagyon mélyen ott van a fölfogásában, gondolkodásában. Tehát tulajdonképpen...
Tulajdonképpen a lilium diófa.
Hát igen, a lilium diófa is lehet.
És a kis Jézus meg a szűzanya.
Így van, és... Tehát a kis Jézust a szűzanya tartja az eredeti ábrázolásban, tehát hogy itt nyilván arról azért ábrázolják így, hogy még inkább sűrítsék magát a jelenetet, és hogy egyszerűbben lehessen ábrázolni.
Jöttünk a kerengőbe, ennél intimebb, kedvesebb kerengőt még nem láttam, pedig Kapisztrán atyával egy pár kerengőt már láttunk többek között, a Szent Damján kolostornak a kerengőjét, meg a kárcserit, de Hát talán ez a legkedvesebb. Az egész nem lehet több. A belső tere a kerengőnek, ami szabad ég alatt van, 5x5 méter lehet, és körbefut a tető alatti rész vaskos oszlopokkal. Gyönyörű.
És nem csak az, hanem a kerengő fedése maga lapos kövekkel, kőlapokkal történt, ami itt a környéken található. Tehát az is egészen megdöbbentő. Hogy...
Ez a kis campanile is.
Igen. Meg ahogy a templom ívei, ablakai, és csatlakozik. Különben olyan egyszerűek ugye ezek az oszlopok, mint egy falusi háznak a belső udvara. Összesen két-két oszlop van, vagy hát kiárat inkább oszlop köz van mindegyik oldalon, a templom oldalán nincsen egy se.
Gyönyörű. És hát középen a kút.
Kút bizony, és itt van egy híres forrás is egyébként, a medveszőlő forrás, vagy medveszőlője forrás, ami innét föntről ered, és hát a vízelvezető csatorna, és gyönyörű virágok, muskátli, és mindenféle egyebek ide hatalmas cserepekben.
Szent Ferencnek kis celláját itt nem őrzik külön?
De bizony őrzik, mégpedig itt, ahogy bemegyünk, tehát a kerengő meg a templom között van ez a Szent Ferenc oratóriuma. A hagyomány szerint ez volt Szent Ferencnek a helye, és ez azért érdekes, mert valóban azt látjuk, hogy Szent Ferenc egy kicsit külön vonult mindig, a kicsit távolabb a többi rendtárstól. Leó testvér vagy, aki, hogy úgy mondjam, legszigorúbban a titkára volt, ő közelítette meg. Belépünk ide bal kézre fönt, látunk két gerendát. Itt a fönti kő, hát nem is tudom, teraszon vagy párkányon volt a helye igazából. Tehát onnét a kápolna rész felől, vagy az oratórium rész felől lehet ide fölmenni. Vele szembe egy gyönyörű 15. századi piétát látunk, egy egészen különös összetört Jézussal. És egy
fájdalmas anya.
A helynek a másik különlegessége az a három rabló megtérítése.
Igen, a bejáratnál említettük, hogy a három nagy ferences szent és a három
rabló,
akik szentek lettek.
Így van. Ez egy nagyon érdekes történet. A következőként írják. Ez azt hiszem a perugiai legendában van, kicsit hosszabb. Egy időben a testvérek Borgo San Sepolcro fölött fekvő remetességében néha rablók jelentek meg, hogy a testvérektől kenyeret kérjenek. Ezek a környék nagy erdeiben rejtőzködtek, és időnként kimentek az utakra, hogy az arra járóba katfosztogassák. Ezért egyes ottani testvérek azt mondogatták, nem helyes alamizsnát adni nekik, főként mert rablók és emberekkel oly sok és nagy gonoszságot művelnek. Mások viszont látva, hogy milyen alázatosan koldulnak, és hogy a nagy szükség kényszerítette őket erre, néha adtak nekik, de mindig figyelmeztették őket, hogy térjenek meg és tartsanak bűnbánatot. Közben a remetességben érkezett Szent Ferenc, és a testvérek a véleményét kérték a dologról, vajon adjanak-e nekik kenyeret, vagy ne? Szent Ferenc így válaszolt. Ha úgy cselekszetek, ahogy mondom, bízom az Úrban, hogy megnyeritek a lelküket. Majd folytatta. Menjetek és szerezzetek jófajta kenyeret és bort, aztán vigyétek ki nekik az erdőbe, oda, ahol tudomásotok szerint tanyáznak, és ezt kiáltsátok. Rabló testvérek, gyertek ide hozzánk, mi vagyunk azok a testvérek, és jó kenyeret meg bort hozunk nektek. Azok rögtön oda mennek majd hozzátok, ti pedig terítsetek a földre abroszt, és tegyétek rá a kenyeret és a bort, míg esznek, alázatosan és vidáman szolgáljátok ki őket. Az étkezés után mondjatok nekik néhány szót az Úr igéjéről, végül pedig Isten szeretetéért először azt kérjétek tőlük, ígérjék meg nektek, hogy senkit sem ütnek le, ha ugyanis mindent egyszerre kérnétek tőlük, nem hallgatnának meg benneteket. Ezt azonban az irántuk tanúsított alázatosságtok és szeretetetek miatt rögtön megígérik. Másnap ismét kerekedjetek föl, és a nektek tett ígéret fejében a kenyérhez és a borhoz tegyetek még tojást és sajtot, s hasonlóképpen vigyétek oda, és szolgáljatok nekik, még esznek. Az étkezés után pedig mondjátok nekik, mit álltok itt egész nap éhségtől haldokolva, sok bajt tűrve és gondolatban, cselekedetben annyi rosszat téve? Ezek miatt elvesztitek lelketeket, ha meg nem tértek. Jobb lesz, ha az Úrnak szolgáltak, és ebben a világban megadja nektek, amire testeteknek szüksége van, végül pedig üdvözíti lelketeket. Az Úr pedig majd irgalmasságával ösztönzi őket, hogy térjenek meg alázatosságtok és szeretetetek láttán, amit irántuk tanúsítottatok. A testvérek tehát fölkerekedtek, és úgy tettek mindent, ahogy Szent Ferenc mondta nekik. A rablók pedig irgalmából és kegyelméből, mely rájuk szállott, szóról szóra, pontról pontra mindent meg meghallgattak és megtartottak, amit a testvérek kértek tőlük. Sőt, a barátságos viselkedés és szeretet miatt, amit a testvérek irántuk mutattak, fát kezdtek hordani a remetességbe. Úgyhogy Isten irgalmából is annak a szeretetnek a közvetlen és közvetlen viselkedésnek következtében, amit a testvérek tanúsítottak, egyesek beléptek a rendbe, mások bűnbánatot tartottak, és a testvérek kezébe fogadalmat tettek, hogy többé nem követnek el afféle rosszat, hanem kezük munkájából akarnak élni. Ezen nagyon csodálkoztak a testvérek, és mások is, akik hallották és megtudták, elgondolkodtak Szent Ferenc életszentségén, hogy miként mondta meg előre azok megtérését, akik ilyen megbízhatatlan és rossz indulatú emberek voltak, és hogy miként tértek olyan gyorsan az Úrhoz. Hát ez a történet, és itt a három boldog rabló erekét látjuk éppen, egy ilyen személyes történet is fűződik ehhez, a novicius magiszterek egyik konferenciáján voltunk itt, és hát mutattam az egyik brazil novicius magiszternek, és hát akkor mondtam, hogy hát itt vannak a három boldog rablók, és olyan jót nevetett rajta, három boldog rablók, és akkor találkoztunk, akkor mindig így köszöntünk egymásnak, három boldog rablók, imádkozzatok értünk.
Nagyon-nagyon szép. Hát tulajdonképpen ez a három rabló egy-egy gubiói farkas.
Így van, hát tulajdonképpen az ismétlődik meg, vagy ugyanaz a történet ismétlődik meg, nem farkasként, hanem emberként.
És ember embernek farkasa.
Igen, és hogy mondjam, tehát ez a hely éppen ezért, talán ez az itteni történet, ami nagyon alkalmas arra, hogy betekintsünk Szent Ferencnek a lelki világába, a gondolkodás módjába, mert Szent Ferenc azt írja a meg nem erősített regulában, hogy bárhol is laknak a testvérek, aki hozzájuk érkezik, barát vagy ellenség, rabló vagy gazember, fogadják jóságosan. És ez a nyitottság, meg az, hogy terítsetek meg nekik, és hogy szolgáljátok ki őket. Szóval, hogy azért, hogyha az emberi bűnnek, rosszaságnak, gonoszságnak a mélyére nézünk, akkor nagyon sokszor mindig azt látjuk, hogy valamiféle boldogtalanság, valamiféle rossz élmény, valamiféle hiány az, ami az embereket a rosszra készteti, hogy akkor ő is fizessen a rosszért rosszal.
Igen, tehát valami seb bújik meg a mélyben.
Tulajdonképpen nem szidni kezdi őket, mert hát jóvá még senkit nem szittak, hanem valamiképpen megtalálja bennük azt, ami nekik hiányzik. Megérinti a lelkükben azt, ami hiányzik nekik, és így tudnak megváltozni. Onnét tudnak, ahol a bajuk volt, ahol az elakadásuk volt, onnét indultak, és lettek valami egészen mások. És akkor itt fönt...
Én is fölmegyek itt a néhány lépcsőn, hogy Szent Ferenchez. Szent Bonaventura és Szent Antal cellája, első osztályú szálloda ahhoz képest, amilyen Szent Ferencnek ez a falhoz tapadó nagy szikla ágyacskája, nem is nagy, de elfért rajta. Tulajdonképpen egy kis polca volt Szent Ferencnek mindössze, és az arándokok virággal, kis szentképekkel és rózsafüzérekkel ajándékozzák meg ezt a helyet, és jelölik meg emlékeztetőül az eseményt, hogy elzarándokoltak ide. Nem könnyű levászni se. Három boldog rabló könyörög értünk, így imádkoztatok annak idején a brazil magiszterrel. Igen. Monte Casale-ban.
Bejöttünk egy kis termecskébe, itt, ami ebből a pici kis kerengőből nyílik. Különböző képeket, Ferenc ábrázolásokat látunk. Ezek modern koriak, valószínűleg zarándokoknak az ajándékai. A legnagyobb megvan itt festve itt a három rabló, amint éppen felszolgálnak nekik, de itt őrzik vitrínbe téve azokat a kerámia lapokat, amelyek Szent Ferenc életét ábrázolják. Itt éppen előttünk a porcinkolói búcsút látjuk, és hát itt kell, hogy legyen a három rablónak a megtérítése is. Ezek ilyen fogadalmi tárgyak, tehát így kell őket elképzelni itt, hogy úgy mondjam, a népi vallásosságnak is különböző megnyilvánulásai. És ez az, amit látogatható, a többi rész az már szigorú értelemben véve a kolostorhoz tartozik. Thank you.
csodálatos helyen jártunk, Monte Casale-ban. Köszönöm a hallgatók figyelmét, a Monte Casale-i remeteséget látogattuk meg. Perugia és Cesane között található ez a hely, Szent Ferenc, Szent Bonaventura és Szent Antal cellái ékesítik ezt a remeteséget. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Varga Kapisztrán atya volt a kalauzunk. Búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.